Szeretett testvéreim, bizonyságtételem alapigét a zsidókhoz írt levél 12. részének a második verséből olvasom. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, Jézus születésének a történetét sokan feldolgozták, nem csak úgy van előttünk, vagy a mai ember előtt, ahogyan az evangéliumokban olvasható az, hanem rengeteg, ahogy ma mondanánk, vagy mondjuk képi anyag, rengeteg egyéb ábrázolás, egészen a rajzfilmekig, különböző, nem lehet másként mondani, mesefeldolgozásokig, mind-mind arról beszél, hogy hogyan tudják elképzelni a művészek, az alkotók azt a csodát, amely megtörtént, és ki-ki a maga érzelmi hőfoka, a maga szempontjai szerint hogyan tudja azt személyessé tenni, személyesen megfogalmazni, és úgy a többiek elé adni, hát ha ők is valamiképpen közelebb jutnak a csoda megértéséhez, Jézus születése történetének a lényegéhez, a megértéséhez. Nem csak ilyen képi, hang vagy művészi ábrázolások születtek az elmúlt évezredek során, hanem azt is tudjuk, hogy nagyon sokféle magyarázat is napvilágot látott, amely magyarázatok az előzőhöz hasonlóan mégis valamiképpen másképpen igyekeznek megmagyarázni azt, hogy mit is jelent Jézus születésének a története, annak a különböző részletei, az egész, mit jelent az, hogy Isten fia eljött a világra, mit jelent az, hogy egy kiváló ember megszületett a Földön valamikor, ki-ki úgy magyarázza Jézus születése történetét, amilyen összefüggésekbe be tudja ágyazni, amilyen szempontok szerint közelít ehhez a történethez, történelmileg, politikailag, vagy éppen egyház történetileg is. Nagyon sokan, sokféleképpen megfogalmazták, hogy hogyan is kell értenünk, hogyan is lehet értenünk, hogyan is szabad értenünk ő szerintük Jézus születésének a történetét. Egészen odáig elmennek ezek a magyarázók, magyarázatok, hogy tudjuk, vannak olyan rajongók, olyan szélsőségesek, akik teljesen extrém módon, teljesen szélsőségesen értelmezték az egyháztörténet során is, értelmezik Jézus születésének a történetét. Nos, a mi feladatunk nem az, hogy egy újabb ábrázolás szülessen gyülekezetünk körében, nem az, hogy valami új világrengető megoldást vagy magyarázatot találjunk ki, ahogyan érteni lehet Jézus születésének a történetét. A mi feladatunk most ezen a karácsonyon is az azonban, természetesen, hogy közelebb jussunk ahhoz a csodához, amelyet az evangélisták megpróbáltak összefoglalva úgy leírni, hogy az ne csak érthető legyen, hanem az hitet ébreszel azokban, akikhez eljut a karácsonyi evangélium. És éppen ez a kulcs szava Jézus születése történetének, a hit, úgy, ahogyan a zsidókhoz írt levélben, az alapigében, az előbb hallottuk, lehet sok mindent mondani Jézusra. Mondtak is, annak idején a kortársai is, hogy kicsoda, micsoda jó, honnan jött, hová megy, mit akar. De a legfontosabb, amit a zsidókhoz írt levél szerzője ír, nézzünk fel ő rá, aki nem más, mint a hitnek a szerzője és a beteljesítője. Most röviden ezt szeretném elmondani, hogy én hogyan értettem meg, miért is mondhatja azt a Szentíró Jézusról, hogy ő a hitnek a szerzője és a beteljesítője. És hiszem, hogyha mindezt meghallgatják, kedves testvéreim, akkor valamivel, legalább egy lépéssel közelebb jutnak, közelebb jutunk mindannyian karácsony csodájának a megértéséhez. A teremtés történet arról szól, hogy az ember, amikor Isten közelében élt, akkor teljes szabadságot kapott teremtőjétől, és ezt mondja el a teremtés története után a bűnesetnek a története, hogy ezzel a teljes szabadságával, amely a mai értelemben vett hit nélkül élő embernek adatott, hiszen nem kellett hinnie, mert személyes kapcsolatban volt Istennel magával, enélkül a hit nélkül ez a teljes szabadság az embernek az elbukásához vezetett. És amikor ezt követően Isten elűzte az Éden kertjéből az embert, hogyha már elkövette ezt a bűnt, az engedetlenséget, akkor ne legyen örökké tartó az élete, hiszen örökké tartó szenvedés és nyomorúság lett volna az osztályrésze, amikor tehát a mai világba ért az ember, akkor ír arról a Szentírás, az ős történetek szólnak erről a Biblia elején, hogy a bűnnek a mocsara az egyre inkább terjeszkedett, elárasztotta az egész világot éppen az ember miatt, és éppen az embernek a lelkében és a szívében, és a bűnnek ez a mocsara egyre inkább elfette, megölte, kiölte az emberből az Istennel való kapcsolatot, annak a lehetőségét is, a neki való engedelmességet, és egészen olyan állapotig jutott az emberiség, amikor így mondhatnánk, hogy nem lehetett hinni, mert az emberek nem látták Istent, nem hallottak róla, csak magukkal törődtek, önzők voltak, a bűnmocsara lehúzta őket. Ebben a tragédiában volt kivétel Noé és a családja, akiket Isten megtartott csodálatos módon a bárkában, amikor eltörölte, amikor meg akarta tisztítani a világot, eltörölte azt a mocsarat, meg akarta tisztítani a világot, és mégis úgy folytatódnak az őstörténetek, hogy elterjed újra a bűn, és olyan állapotba jutott az emberiség, amikor nagyon sokan úgy éltek, hogy nem hihettek az élő Istenben, mert ott voltak a bálványok, ott voltak a saját maguk kitalált a vallások, és ott volt legfőképpen önmagának Istenként az ember, hiszen amióta elvesztette a kapcsolatot a Teremtő, a gondviselő, az élő Istennel, azóta jobb hián valójában önmagát tette meg Istennel. És ebben a világban, amikor elterjedt a sok istenhit, a politeizmus, amikor katonai hatalmak emelkedtek fel, amikor az ember istenítése elterjedt volt az egész világon, ebben a környezetben szólítja meg Isten Ábrahámot, és amikor Ábrahámot megszólítja, és kihívja őt abból a világból, és célt ad neki, és ígéretet ad neki, és küldetést ad neki, akkor Ábrahám történetében ábrázolja azt a Szentírás, hogy íme attól kezdve lehetett hinni. Ábrahám személyesen is, akiket a hívők atyának nevez a Szentírás, személyes példájával, és aztán a családja történetében ezt hirdette akkor a bálványimádó, sok Isten hívő világban, hogy igenis van, él az igazi Isten, és lehet ő benne hinni. Ez a lehetőség nyílt meg tehát Ábrahám elhívásával és küldetésével, és ennek a lehetőségnek a hirdetését bízta ő rá és az utódjaira az Úristen, és meg is szaporodott a számuk, és néppé lettek, nagy néppé lettek, de közben Egyiptomban rabszolgaságra jutottak. És 400 éven át szenvedték a rabszolgaságnak minden terhét, amely nem csak anyagi teher volt, nem csak a munkaterhe, nem csak a szabadság hiányának a terhe, nem csak a rossz létnek a terhe, hanem lelki teher is volt, hiszen éppen egy olyan birodalomban voltak rabszolgák, ahol a fáraót istenként kellett imádni, az egyéb a panteonban helyet foglaló bálványok mellett. És mégis fennmaradt ez a bizonyságtétel, hogy lehet hinni az élő Istenben. És amikor Isten meghallja a választott nép nyögését és a szabadulás utáni vágyát, elküldte Mózest, és amikor az Úr elküldte Mózest, és ő megjelenik ott és tárgyal a fáraóval, és végezi azokat a csodákat, amelyeket Isten rábízott, és aztán kihozza csodálatos módon a választott népet a rabszolgaságból, akkor Mózes küldetésében pedig azt értették meg, és nem csak a választott népnek a tagjai, hanem a velük szemben állók is, hogy Isten azt üzeni, nem csak lehet, hanem szabad is hinnie az embernek. Szabad hinnie az embernek az élő Istenben akkor is, hogyha sokan mást mondanak, mást tanítanak, és erőszakkal is rá akarják venni az embert, hogy ne az igazi Istenben higgyen. Ők, a kivonulás története ezt példázza, Azt hirdették ezzel a csodával, hogy szabad az élő Istenben hinni. Szabad a fáróval szemben, szabad a hadseregekkel szemben, szabad a világhatalommal szemben is hinni az egyedüli igaz, élő Istenben. És attól kezdve ez lett volna Izrael hivatása, küldetése, feladata itt a Földön, hogy ezt hirdesse az egész nép az állami létével, mert megadta nekik Isten az ígéret földjét, hogy hirdessék a világban, hogy szabad elfordulni a báványoktól, szabad hátat fordítani a bűnnek, van menekülés a bűnnek a mocsarából, szabad hinni a szabadító, az élő Istenben. De az Ószövetség történetei erről szólnak, hogy igen sokszor bajok voltak Izraelnek ezzel a szabadságával, mert még mielőtt fogságba ütték volna őket, még mielőtt elfoglalták volna az országot, még mielőtt szétszórták volna őket, már azokban az évszázadokban ők maguk nem jól éltek a szabadsággal, hanem elengedték a kezükből a hitet, nem érdették másoknak sem, sőt ők maguk is bálványimádókká lettek igen sokszor. És így köszöntött Jézus születésének a kora erre a világra, Izrael népére is, és az akkori egész világra, amikor már tudták az emberek azt, hogy lehet hinni Istenben, és hirdette még az elnyomatásban, és még a római birodalomnak az igája alatt is a választott nép, hogy szabad hinni az élő Istenben. Nagyon sokan megkérdőjelezték azt, hogy érdemes-e Istenben hinni. Nagyon szépen mintázza ezt a világhírű regénynek és filmnek az egyik jelenete, a Ben Hur című regényről van szó, amikor a főhős a gyermekkori barátjával közben magasrangú római tisztés, aztán helytartóvá lévő messzálával beszélget, és amikor megpróbálja őt rávenni arra a római barátja, hogy hagyja oda a Jehova hitet, hiszen nem ott van a jövő, nem Jeruzsálemben, hanem Rómában. Róma a nagyság, Róma az erő, Róma a hatalom, Róma a gazdagság, a felemelkedés, Róma az eljövendő, oda érdemes menni, abban érdemes hinni, amit Róma hirdet, és nem ebben a kis Istenben, akit Jeruzsálemben imádnak. Sokan megkérdőjelezték, hogy érdemes-e az élő Istenben hinni. És egészen biztosan nagyon sokan voltak még a zsidók között is, akik újra és újra feltették a kérdést maguknak, hogy igen, hát várjuk a megígért messiást, de vajon érdemes-e várni, mikor jön el, és addig mennyit kell nekünk szenvednünk, és mi lesz a mi sorsunk, lám most is itt nyögjük az elnyomó római hatalomnak az igáját. És amikor az Úr elküldte Jézust, amikor megtörténtek a karácsonyi események, és amikor a pásztoroknak hirdetik az angyalok, hogy menjetek, mert megszületett a megtartó, amikor a napkeleti bölcsek meglátják az égi jelt, és elindulnak, hogy hallottuk az előbb a történetben, és eljutnak Jézushoz, és látják őt ott, azok között a szegényes körülmények között, megtalálják a Szent Családot, és amikor imádják őt, akkor ezzel azt hirdetik, hogy nem csak lehet, nem csak szabad, hanem érdemes is hinni abban az Istenben, aki így szeret bennünket, embereket, hogy lám, elküldi ezt a kisgyermeket, aki ott még maga tehetetlen, aki gondoskodásra szorul, akinek a kezében semmiféle jele nincsen hatalomnak, erőnek, felemelkedésnek, nagyságnak, gazdagságnak, mégis érdemes éppen ő benne hinni, mert Isten fia, mert Isten küldöttje, mert az egész világ megváltója, szabadítója, és minden embernek az üdvözítője akar lenni. Napkelti bölcsek története is szépen kifejezi ezt a mondani valóját az alapigénknek, hogy nézzünk fel Jézusra. Ők valószínűleg még nem fel tudtak ránézni, hanem lenéztek, valahol derékmagasságban, térmagasságban helyezkedhetett el a kisgyermek, de leborultak ők, hogy alacsonyabbak legyenek nála, hogy felnézhessenek rá, és imádhassák őt, mert átélték azt, hogy jó hinni Jézusban, hogy érdemes ő benne hinni, mert ő az igazi jövendő, ő az egyedüli szabadulás, ő az egyedüli felemelkedés, ő egyedül Isten igazi küldöttje. És aztán később az evangéliumok ezt mondják el, hogy a tanítványok hogyan döbbennek erre rá, hogy Jézushoz szegődve többé nem tudnak elszakadni tőle. Mindig mellette maradnak, és amikor feltámad, és aztán mennybe megy, és elválnak egymástól, akkor is hűségesen a követői maradnak, mert átélték, mert hittel elfogadták, és megértették, hogy érdemes Jézusban hinni, és ezért a hitért és Jézusért még az életüket sem sajnálták feláldozni az ő apostolai. Ő a biztos jövő, ő az igazi szabadulás, aki soha nem hagyja el az embert. Szeretett testvéreim, ez az a titka, csodája a karácsonyi történetnek, amit az emberiségnek meg kellene érteni, amit minden embernek el kellene tudnia fogadni, hogy érdemes Jézusba hinni. Hiszen ma mi, akik itt vagyunk a templomban, akik itt élünk Magyarországon, mindannyian olyan körülmények között élünk, hogy ma lehet hinni. Ma nem tiltják azt, hogy higgyünk a Szentírás tanításának, hogy higgyünk a gondviselő Istenben, hogy higgyünk az Úr Jézusban. Ma szabad is hinni, ez a szabadság teljesen kézzelfogható, hiszen ma kiki azt hisz a környezetünkben, Európában, a világ egy jó nagy részén, amit csak akar. Tudjuk persze, hogy vannak, ahol most is üldözik a keresztényeket, de a mi élethelyzetünkben a lehetőség és a szabadság az mindannyiunknak a számára adott. Éppen ezért az az egyetlen egy kérdés van most már csak, hogy vajon mi, akik halljuk a karácsonyi történetet, akik ünnepeljük a karácsonyt, vajon azt is tudjuk-e, hogy érdemes hinni az Úr Jézusban. Érdemes nem csak azt szemlélni, hogy mások hisznek benne, hogy mások követik őt, hanem érdemes nekünk magunknak is a követőjül szegődni, érdemes nekünk is egyedül ő benne hinnünk, mert ő az, aki szerzi az igazi hitet, amely szabadulás jelent a bűnből, és ő az, aki beteljesíti azt. Hiszen mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy amikor reményeink, vágyaink vannak, akkor milyen sokszor kell csalódnunk, amikor abban hiszünk, hogy majd azok teljesülnek. Milyen fájdalmakkal járnak ezek. Mindannyian tapasztaljuk azt is, hogy milyen fájdalmat jelent, amikor az ember önmagában bízik. És éppen ezért biztat bennünket a karácsonyi történet és a Szentíró bizonyságtétele. Mi is merjük elhinni azt, elfogadni azt, hogy nem csak lehet, nem csak szabad, hanem érdemes is az Úr Jézus Krisztusban hinni. Hogyha ezt elhisszük és az ő követőjévé leszünk, és hiszünk ő benne, akkor találjuk meg a saját küldetésünket is, és az életünk példájával hirdethetjük másoknak is, akik még mindig sokfelé keresik a boldogságot, a megnyugvást, a megelégedettséget, a békességet, a célba érést, és nem találják, az életünk példájával hirdethetjük nekik, hogy Jézusban érdemes hinni, mert ő mindezt, és mindent, amire az ember vágyik, és amire igazán szüksége van, azt megadja. Mert ezért jött, ezért volt karácsony, ezért született, ezért adta őt nekünk az Úristen, ezért mentek hozzá a pásztorok, a napkeleti bölcsek, és ezért követték őt a tanítványai, hogy mi is, akik most élünk, halljuk, elhiggyük, érdemes Jézusban hinni. Amen.